Mennyei atyánk, nagyon hálásak vagyunk neked. Annyi mindent felsorolhatnánk, annyi minden van, amiért hálásak lehetünk. És ha egy kicsit komolyan vesszük, amit parancsolsz nekünk, akkor igazából mindenért hálásnak kell lennünk. Mindenért hálásak. Úgyhogy valószínűleg minden ajándék tőled, valószínűleg minden áldás, valószínűleg mindenért hálásak lehetünk, mi keresztények. Úgyhogy csak köszönjük, és nem akarjuk ezt könnyen venni. Át akarjuk gondolni a helyzetünket, a napjainkat, a problémáinkat, a te szemszögödből akarjuk látni, a te ígéreteidet figyelembe véve. Azt mondod, hogy minden a javára van annak, aki az Istent szereti. Minden a javunkra van, minden a te életedben, most minden a javadra van. És ez ámulatos, ez a tudás, és köszönjük, és így vagyunk itt ma este is. Ez az este a javunkra van, és nagy a várakozásunk. Kérünk, hogy kenj föl minket. Kérünk, hogy adj hallást, adj odafigyelést, adj igazi megértést. Köszönjük, Uram. És te szolgálj hozzánk, te szolgálj felénk személyesen. Muszáj, hogy te magyarázd, hogy te tedd világossá, hogy te írd a szívünkbe, amit mondani akarsz. Kérlek, Uram, hogy kenj föl, áld meg a szavaimat. Adj kijelentést mindannyiunknak. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. És befejeztük legutóbb a fenevad természetét, és én azt hiszem, hogy egy nagyon, 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 nagyon építő óra volt. Legalábbis engem nagyon épített. És amiről ma beszélni fogunk, az igazából már egy következő téma, az erkölcsről fogunk beszélni. Az erkölcsről. Úgyhogy lássuk, hogy mit kell erről tudnunk, és hogyha jól csináljuk, akkor az erkölcs után, szia Attila, az erkölcs után még az emberi gyengeségről is beszélni fogunk. Ez nagyon izgalmas lesz, az emberi gyengeség. Jelentősége, hogy miért vagyunk gyengék, hogy miért áldás, hogy gyengék vagyunk, hogy Istennek mi a célja a gyengeségünkkel, ez nagyon jó. De előtt az erkölcs. Kicsit meglobogtatjuk magunkat a pokol tüze fölött. Csak hogy a vallásos vágyatokat kielégítse. Ezt tudtátok egyébként, hogy néha a törvénykező prédikáció az népszerűbb, mint a kegyelem üzenete? Az úgy illik hozzánk, tudod. És ott megvan a cél, tudok. Megmondtad, mit kell csinálni, belehúzok, megcsinálom, és enyém a dicsőség. És hát amúgy sem vagyok olyan rossz, mint te. És ez vigasztal engem. Nem? Tehát itt nincs erre lehetőség a mi rendszerünkben, ugye? Itt pont ugyanolyan rossz vagyok, mint te. És ennek örülök. Neki örülök, mert ugyanazt a kegyelmet kapom én is, mint te. A testvérek vagyunk. Ugyanabból az anyagból vagyunk gyúrva. Egyiknek sincs mivel dicsekednie. Semmivel nincs. Nincs dicsekedni valód. És nekem sincs. Nem jó ez? Hogy értem, rád nézek, és azt tudom, hogy minden hülyeséget, amit megcsináltál, én is meg tudnám csinálni. És ha te nézel rám, ugyanezt tudhatod te is. És hogy mennyire vagyok ügyes, hát annyira, hogyha rajtam múlik, én tuti, hogy elszúrom. Csak úgy, mint te. Még jó, hogy nem rajtam múlik. És jó ez. Jó ez. Ez egy új rendszer, egy új szövetség. Új bort, új tömlőbe. Tényleg új. És olyan igazi. Tudod, olyan igazi. Az a dicsőség. Tudjátok, mi az? Beszéltünk erről, hogy mi az, hogy dicsőség? Ki az, aki tudja, hogy mit jelent az, hogy dicsőség? Szerények vagytok. Ki az, aki nem tudja? Tényleg nem tudjátok, mi az a dicsőség? Jó, a dicsőség az... Bármit is tudunk a dicsőségről, nem úgy tudjuk, ahogy tudnunk kéne. Ugye? Ezért nem tettétek fel a kezeteket. Illetve azért tettétek fel. De a dicsőség az egy nagyszerűségnek a megnyilvánulása. Az kifejeződése valaminek, ami kiváló. Ami nagyszerű. És amikor megdicsőül, akkor az olyan, mint amikor a pénzt elköltöd. Betölti a szerepét. Megmutatkozik. Hatással van. Meglátszik. Isten nagyszerű. Isten ámulatos. Isten kibeszélhetetlenül csodálatos. Isten dicsőséges. És a teremtés célja, picit fogunk erről később beszélni, az Isten dicsősége. És akkor erre mondhatnám, hogy milyen önző dolog, te itt fitoktatod a dicsőségedet. De hát nem. Tehát, hogy gondolj bele, hogy minden, ami nagyszerű az életünkben, az Istentől jött. Gondolj bele, ha megtartotta volna magának. Azaz nem dicsőül meg. Gondolj bele, ha most nem tanítana minket, és nem rázna meg minket, hogy túlmenjünk a saját korlátainkon, hogy túlnézzünk a kis konvencióinkon, beszélgetünk a vallásos elképzeléseinken, akkor nem látnánk meg azt a csodálatos életet, amit jelent az, hogy szeretve vagyunk, hogy feltétel nélküli kegyelmet kaptunk, hogy nem játszhatjuk el ezt a helyzetünket. Ezt értitek? Ez Isten dicsősége. Megdicsőül ebben. És tudjátok, ez az új szövetség, amiben élünk, ez dicsőséges. Ez igazán dicsőséges. Ez nagyszerű. Isten feltétel nélkül a pártodon áll. Érted ezt? Ez ámulatos. Ő a szövetségesed. Isten. Ő veled van, és mindig is veled lesz, és ha ő veled van, kicsoda lehet ellened? Ámulatos, nem? Ez nem dicsőséges? És az, hogy egy nyomorult bűnös vagyok, aki mindent elszúrok, szégyent hozok Isten nevére, és így tovább. Jó, azért nem. De igen. De nem. Na jó, mindegy. De ha nem, akkor ez nem tőlem van. Ez Isten nem rendíti meg a szeretetében. Milyen nagyszerű szeretet ez, milyen nagyszerű kegyelem, dicsőséges. Amikor rácsodálkozom, akkor ámulok, elámulok. Ez nem az, amit emberként kitalálnék. Emberként legkésőbb akkor, amikor ott lógok a kereszten, akkor pokolra küldtem volna mindenkit. Legkésőbb akkor. Hívom az angyali sereget, kiírtok mindenkit, és azt mondom, hogy teremtek újat. Ők nem érdemlik meg. Ámulatos. Egy új szövetség. De ennek semmi köze az erkölcshöz. Ez csak úgy jött. De azért jó. Igen. Szóval az erkölcs. Nem tudom, hogy jutottunk ide? Figyel valaki? Mi az, hogy dicsőség? De hogy jutottunk a dicsőséghez? Mindannyian emberek vagyunk. Ez alapvető. Ilyeneket szoktunk itt tanulni. Ez nagyon jó. Szabolcs, köszönöm. Figyeljetek. Voltál már valaha büszke arra, hogy ember vagy? Nem. Tehát olyan természetesnek veszünk. Tehát mi emberek vagyunk. Figyelj, de tudtad azt, hogy nem csak emberek vannak? Vannak más fajok is. Egész más lények, mint az ember. Például nekem van egy kutyám. Úgy ugyanúgy jön-megy a lakásban, mint a feleségem. Nem. Tehát ne jöjj félre. Tehát, hogy ott van egy lény. Ott van egy lény a házban, aki él, eszik, iszik, jön-megy, csóválja a farkát, örül, követeli a kaját, ki kell vinni pisilni. Él. És ő nem ember. Szoktam neki mondani, ne, tudod, hogy te egy kutya vagy? Szerintem nem tudja. És tudod, megyünk sétálni, és mindenféle trutymód megeszik. Mindent megeszik, ami elé kerül. Mondom, fúj, hogy tudod ezt megenni? És aztán rájövök, persze, te egy kutya vagy. Te egy kutya vagy. De én nem. Én ember vagyok. És vannak angyalok. Angyalok. Hatalmas, hatalommal bíró lények. Ennek sincs köze az erkölcshez, mindegy, de ez is jó. És őket Isten nem vette feleségül. Ők nincsenek megváltva úgy, mint mi. Ők nincsenek abban a pozícióban, amiben mi. Ők fejedelmek, de mi vagyunk a király menyasszonya. Mi vagyunk a király gyereke, az örököse. Mi vagyunk a király teste. Tudtad azt, hogy te ember vagy? Ember. Félelemmel és rettegéssel kéne kimondanod ezt a nevet, ezt a meghatározást. A mennyben, amikor majd találkozunk lényekkel, akkor össze fognak súgni a hátad mögött egy ember. Vigyázz, ő egy ember. És örülni fognak, és Isten lesz ott benned, mert ember vagy. Álmulatos. Ember. A lányomnak mondtam, Zoe, te egy ember vagy. Szerintem ő se érti még, de... ekkora, ugye? Még nem egész 3 hónapos, de mondom neki, figyelj, egy királynő lesz belőled. Isten szeret téged. Jézus Krisztus, ő a megváltód. Ezt a nevet jegyezd meg. Jézus Krisztus. Őt, és nagyszerű vagy. Bölcs leszel, okos, szelíd, szerető. Jézus Krisztus miatt. Egy nap ott fogsz ülni egy trónon. Hatalmas hercegnő lesz belőled. Zoé, mert ember vagy. Ember. Ámulatos. Embernek lenni. Meg akartalak lobogtatni titeket a pokol tüze felett. Igaz? Ezt ígértem. Hát nem jött össze eddig, de most az erkölcsről fogunk beszélni, úgyhogy... Jó. Oké. Jézus betöltötte a mózesi törvényt. Ami azt jelenti, hogy Jézus Krisztussal Isten igazság érzete megelégítetett. A tökéletes bárány volt az áldozat a világ összes bűnéért. A mérleg, amely azt követeli, hogy valaki fizessen, ki van egyenlítve. Bőségesen, végtelenül ki van fizetve. Isten maga betöltötte a törvényt. Úgyhogy a hívő szabadon élhet a kegyelem alatt. Ő már nem adós. Te, aki hittél Jézus Krisztusban, egy természet feletti, egy isteni igazság szolgáltatással igazzá lettél téve. Szabad vagy. Ezt érted? Szabad vagy. Abszolút jogod van örülni, boldognak lenni, nyugalomban élni, bejárásodban Isten személyes jelenlétébe. Ámulatos, szabad vagy. A kérdés viszont, sőt, ide azt írtam, csak perifériás látásommal megláttam a jegyzetemben. Azt írtam ide, hogy szabadnak kell lenned. Jézus azért halt meg, hogy te szabad lehess. Most egy parancs van. Szeresd Istent teljes szívedből, lelkedből, erődből, elmédből. És fele barátodat, mint önmagad, ugye? Szeresd Istent. És légy szabad. Ha szeretsz, mindent úgy csinálsz, ahogy kell. Ha szeretsz, és Krisztusban vagy, fedhetetlen vagy. Nincs ellened parancs. Ámulatos. És akkor itt jön a kérdés. Rendben, de akkor mi a szerepe, mi a jelentősége az erkölcsnek? És definiáljuk egyáltalán először, hogy mi az erkölcs. És az erkölcs az szabályoknak, elveknek, a helyes és helytelennek, a rendnek, a viselkedésnek, az etikának a rendszere. Mit tegyél is, mit nem, mi helyes is, mi nem, hogyan illik viselkedni, mit jelent a rend? Hogyan tudunk rendben működni? Az erkölcs Isten intézményeinek a működéséhez nélkülözhetetlen. Isten intézményei a következők. A szabad akarat, a házasság, család, a gyülekezet, a nemzet. Ahol több szabad lény működik együtt, ezt a szabadságot irányítani kell. Szükség van meghatározásra a hétköznapi élet gyakorlati részeiben. Hogyan működ üzletelünk mondjuk? Üzleti etika, ez is az, mondjuk azt, hogy ez erkölcsi fogalomtárnak a része. Hogyan üzletelünk? Amikor aláírunk egy szerződést, az nem jelent semmit. Nem, az üzleti etika azt mondja, hogy ha csak szóban megállapodtok, hogy igen, vagy kezet fogtok valamire, az olyan, mintha egy szerződést írtatok volna alá, és a lényem teljes tekintélyével állom, amit ígértem. És persze bűnös vagyok, gyenge vagyok, bukni fogok, de akkor ezt bukásnak hívom, és azt mondom az üzletfelemnek, hogy ne haragudj, elszúrtam, tartozom neked, megállapodtunk, és én tartom magam a megállapodáshoz, ahogy bírom. Lehet, hogy nem bírom, de akkor is megállapodtunk. Etika, igaz? Ha nincs rend, ha nincsenek szabályok, akkor káoszba, anarchiába fullad a világunk. És mondok egy másikat, az emberi kapcsolatokat hogyan illik, vagy kell egy férnek bánnia a feleségével? Etika, erkölcs. Ugye, a szeretet nem tesz rosszat a felebarátnak. Ez a definíció. Ugye, erről szól a törvény. A törvény, a mózesi törvény is, de ugyanígy a büntető törvény, igazából, hogyha a mózesi törvényből van származtatva, akkor azt mondja meg, hogy mit tesz a szeretet. A szeretet nem öl. Persze ennél jóval többet tesz, de biztos, hogy nem öl. Meg nem is lop. Meg nem is kívánja a másikét. Nem tart haragot. Nem irigykedik. Nem viselkedik bántóan. Még ennél többet tesz, mindent hisz, mindent remél, soha el nem múlik. De van egy definiálja. És igazából erre szükség van. Annyira jelentős ez, hogy ha megnézzük a nagy világbirodalmak bukását, nem mindegyikét, de a legtöbbnek, akár mondjuk a római birodalomnak, a görög birodalomnak a bukását, az erkölcs hanyatlása előzte meg. Ugye, amikor az erkölcs hanyatlani kezd, széthullik a család. Az elsőnek az ember a saját integritását veszíti el. Hazudok, csalok, lopok, egy olyan emberré válok, aki már önmagával sincs kibékülve. Egy belső feszültségben élek, aztán a következő tönkre megy a család. Ugye? Ugyanez az erkölcstelen magatartás az alapépítő elemét a társadalomnak szétveri. Ha a házasságokat szét tudjuk verni, szétvertük az egész társadalmat. Meggyengítettük, erőtlenné tettük. Nagyon egyszerű. Az az ember, aki más valakin gondolkozik, mint a házastársa, az egy megosztott, frusztrált, terheket cipelő ember, aki nem teljesít jól a munkájában, akire nem lehet hivatalt bízni, aki gyakorlatilag egy fél ember. Ha valaki, ugye, egy válás tönkreteszi egy családot, tönkreteszi a gyereket, és tönkreteszi a résztvevőket. Oké? Okay? Ha tönkrement a család, akkor tönkrement gyakorlatilag a társadalom. Úgyhogy az erkölcs rettentő fontos. És itt jön a lényeg. Az erkölcs forrása a szellemiség kellene, hogy legyen. Az erkölcs, sőt, igazából Isten törvényeiből kellene származtatni, és igazából így is van. Tehát, hogyha Isten anno nem tanítja akár a 10 parancsolattal, és aztán a kerettörvényekkel, hogy mit, hogyan kell, akkor részben anarchiában élnénk. Egy olyan fejlett, modern világ, mint a milyen képtelen lenne működni. Azok a szabályok, amiket Isten adott, azok a mi érdekünkben, a mi védelmünkben, igazából a szeretet életben tartásáért vannak. És ez a sorrend, szellemiség, Isten és az én kapcsolatom Istennel, a végső törvény a szeretet, a szeretet definíciója az igében, a Bibliában, illetve aztán nyilván a Biblia összes többi tanácsa, és ez a forrása az erkölcsünknek, az egész törvényrendszerünknek, bármilyen törvény is legyen az. És egy nagyon jó példa például az amerikai alkotmány. És nyilván abba belekeveredett már ez az, de alapvetően, ha jól tudom, az amerikai alkotmányt anno a Lex Rex nevű törvénykönyvön, a könyv alapján írták meg, ami a Biblia elveit alapul véve lett összeállítva. Tehát igazából valaki megnézte, hogy Isten milyen tanácsot ad egy társadalom, egy rendszer működtetésére, ez lett a Rex, a törvény a király, igaz? Hogy van akkor Lex Rex, vagy Rex Lex, nem tudom, hogy van a sorrend. Latin, ugye? Ez latin, mindegy. És az amerikai alkotmány és az amerikai törvényrendszer alapjául ez az írás szolgált. És a dolog azért működik, talán még a mai napig is egész jól, mert bibliai alapja van. És ugyanígy a mi törvényünknek is. Tehát, hogy ha lehet, hogy elég nagy már az eltérés, de ha visszamegyünk, akkor ott találjuk magunkat a Bibliánál. Oké. Lapozzunk János 8:12-höz. Azt mondja, én vagyok a világ világossága, ezt Jézus mondja. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Oké, tehát itt van egy parancs, van egy felszólítás. Azt mondja Isten, hogy én vagyok a világ világossága. Én vagyok ennek az egész rendszernek a világossága. Oké, mi az a világosság? Meghatározás. Nyilvánvalóvá lett tudás. Sötétség? Illusztráljuk a sötétséget? Ne? Igen? Illusztráljuk. Ott van a kapcsoló mögötted, ha megtennéd. Köszönöm szépen. Ez a sötétség. Mi a probléma? Valamelyikötök álljon föl, és szaladjon keresztül a termen. Jó? Mi hiányzik? Ugye nem tudod, hogy milyen világban élsz. Nem tudod, hogy mi van körülötted. Nem tudod, hogy mik a körülmények. Nem tudod, hogy mik a lehetőségek. Sötétségben vagy. Botorkálsz. Információ hiányod van. És ha jön a világosság, kérek egy kis világosságot, akkor a dolgok nyilvánvalóvá lesznek. Isten azt mondja, én vagyok a definíció, én vagyok a világosság. Ne érd be kevesebbel. És azt mondja, hogy aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. És nagyon érdekes, hogy azt mondja, hogy aki engem követ, az nem az, hogy nem járhat sötétségben, hanem hogy nem jár sötétségben. Ha engem követsz, ha tényleg jössz utánam, akkor ennek egyenes következménye az, hogy tiéd az élet világossága. Érteni fogod az életet, élni fogod az életet, a tiéd az élet, ha engem követsz. És rendben, oké. Lássuk a következő gondolatot az erkölcsről. Habár a forrása a szellemiség, önmagában az erkölcs nem tesz szellemivé. Ez nagyon fontos. A szellemiség azt mondja meg, hogy ki vagy. A szellemiség azt mondja, hogy te Isten örököse vagy, elfogadott vagy, szeretett vagy. A szellemiség egy kapcsolatról szól. Te vagy a fiam. Zoé, te egy ember vagy. A lányom vagy. Isten lánya is vagy egyben, és ő szeret téged. Ez a szellemi. És ha ő ebben él, akkor szellemi. Kiben bízok? Mire nézek? Ez a szellemiség. Az erkölcs viszont csak azt mondja meg, hogy mit és hogyan tegyél. Szia, Attila. Úgyhogy a szellemiség a forrása az erkölcsnek, de az, hogy erkölcsösen élek, az nem tesz engem szellemivé. Nagyon fontos. És elég komoly problémát jelent az, hogyha az erkölcs veszi át a szellemiség helyét, és a vallásban többnyire ez történik meg. Mit tegyél és mit ne tegyél? Megmondjuk, hogy hogyan kell élni. ott van egy forma, egy szabályrendszer, amihez igazodom, és hogyha igazodom hozzá, ha betartom, akkor azt hiszem, hogy én Isten szerint való ember vagyok, és a külső formának a minőségét, vagy a meglétét összetéveztem a szellemiséggel. Miközben a kettőnek ilyen módon semmi köze egymáshoz. Ezt értitek? Jó, még egy apróság talán, hogy az erkölcsnek abszolút megvan a helye. Tehát, hogy szükség van rá. Igenis, a gyerekeinket meg kell tanítani arra, hogy mi helyes és mi helytelen. Nekem tudnom kell, hogy kell élni. Etikát, üzleti etikát értenem kell. Az alapvető erkölcsi normákat abszolút. Tehát, hogy fontos. Különben ugye minden helyzetben ki kéne fundálnom, hogy mit tesz a szeretet. Ugye? Most akkor mi a helyzet? Tehát, hogy, és akkor megpróbálom Isten végtelen nézőpontjából megítélni, hogy akkor most mi helyes és mi helytelen. Nagyon nehéz. Van erre időm a helyzetben? Nincs rá időm. Ott kell, hogy legyen a helyes alapon álló erkölcsi szabály, amit megtanulva segít nekem helyesen élni az életemet. Ez teljesen jó. Ugye, most csak mondok egy példát, egy vállalkozásban is, vagy valamilyen szervezetben ezt csináljuk. Létrehozzunk egy szabályzatot. Miért? Hogy ne kelljen az adott helyzetben újra feltalálni a kereket. Egyszer leülünk, és kitaláljuk, hogy működünk. Ha minden igaz, akkor ez jó alapon áll. És ez a szabályrendszer a hétköznapi működésben megkönnyíti az életünket. Az erkölcs helyes, de önmagában kevés. Az erkölcs segít nekem, ha szellemi vagyok, ugye? Mert, Uram, szeretni akarom a feleségemet. Hogyan tudnám szeretni? És akkor Isten tanít engem, és persze mindannyian tudjuk, hogyan kell szeretni, de ha nőni akarsz ebben, oké, amennyire csak tudsz szeretni, annyira szeretsz, oké, és szeretnél jobban szeretni, azt hogy kell, tudod? Hogy kell jobban szeretni annál, mint amennyire te bírsz szeretni? Tudod? Ez egy jó ima. Uram, jobban akarok szeretni. Hogyan kell? És Isten fog erről tanítani, de aztán másnap, ugye, jön egy helyzet, ahol a feleségem rálép a lábamra. Ilyet sose tenne, azért hozok mindig ilyen példát. És én nekem van egy bütyök a lábamon, ami annyira fáj, ha csak hozzáérnek, nincs bütyök a lábamon, csak azért mondom ezt a példát. És ahogy rálép, nekem azonnal, tudod, nincs ott döntés vagy megfontolás, eldurran az agyam. És már készülök leüvölteni a feleségem haját, ahogy szoktam ezt a példát mondani, mert hogy képzeli, hogy nem vigyáz, és rálép a lábomra? És akkor jön az erkölcs. Ott van egy ilyen biztonsági háló, amely azt mondja, hogy tisztességes férfi nem kiabál a feleségével. Tisztességes férfi nem úgy bánik a feleségével, mint egy királynővel. És ezt át tudtam volna gondolni, ha megnézem a szeretet definícióját, hogy nem viselkedik bántóan, nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem. Tehát ki tudtam volna, de akkor ott abban a pillanatban nincs erre időm. Vagy ott van az a szabály, ami megállít engem. Drágám! Rajta állsz a lábamon! Köszönöm. Sokkal jobb. Vagy nincs ott, és azt mondom, hogy valami otrombaság volt. Ugye? Ami nem lenne szeretet. És ez helyes. Erre szükség van. És persze, ha kételkedsz egy erkölcsi szabály helyességében, nézd meg, hogy van-e biblikus alapja. És lehet, hogy nincs, és lehet, hogy felülbírálhatod, és lehet, hogy félrerakhatod. Mert lehet, hogy a humanista világunk tanított nekünk egy csomó olyan marhasságot, ami fölösleges teher, vagy pont fordítva van, vagy tehát, hogy most nem tudok egyet se ilyet, de ha gondolkoznánk, hát biztos tudnánk. De például nem mondhatsz nemet. Tessék. Ezt így a világ azért tanítja, nem? Vagy nem is tudom, a régi bűnös természetünk tanítja talán, hogy próbálj megfelelni, hogy szeressenek, legyél kedves. Hajts mások elfogadottságára, sosem mondj nemet. Ha nemet mondasz, akkor elutasítanak az emberek. Nem, ez nem igaz. Igenis, mondj nemet. Mondd azt, amit mondanod kell Isten vezetésében az adott helyzetben. És ha nemet kell mondani, mondj egy őszinte, egyszerű, barátságos, szereteteli nemet. El tudsz jönni majd délután hozzánk? Á, nem. Köszi, hogy hívsz, de nem jön összem, dolgoznom kell. Tudsz kölcsönadni egy tízest? Nem. Más kérdés? Nem, tehát, oké. Okay. Nem minden szabály helyes, de ami a Biblián alapul, és az úgy kell élni. És ez biblikus. Tehát, ha megnézed, Isten egy csomó tanácsot ad nekünk. Így, ezt csináld, ne csináld, stb. Tehát ott van ez. De igazából ezek nem törvények, amik fölénk kerekednek. Egy törvény van. Isten életének a törvénye, az új szövetség törvénye, a szabadság tökéletes törvénye, ahol a szeretet motivál engem. Szeretve vagyok, el vagyok fogadva, újra meg újra kegyelmet kapok, és elkezdem megszeretni a szabályt, amely azt mondja, hogy hogyan kell szeretni. Hisz én is szeretetet kapok, és egyszer csak adni akarom, és ez belülről jön, és természetes, és a szabály nincs fölöttem, de igaz, és segít. És hogyha állandóan vétek a szabály ellen, és azt gondolom, hogy ez helyes, akkor valahol csúszik a kuplunk. Akkor vagy nem értek valamit, azt gondolom, hogy ez szeretet, ugye? Nem értek valamit, vagy lázadó vagyok, és valójában nem akarok szeretetben élni. Önzésben akarok élni, ahol az én érdekeim fontosabbak Istennél és másoknál. Ráléptek a lábamra, nem érted, hogy mennyire fájt? Megmagyarázom neked, hogy miért üvöltöttem le a feleségem fejét. És rendben van, hogy leüvöltöttem, mert gyenge, bűnös ember vagyok, de mondjam ki, hogy mi ez? Ez bűn volt. És én vétkeztem, nem a feleségem. Bocsáss meg, Uram! És bajban vagyok, ha nem így gondolkozok. Isten lehet, hogy elő fog venni engem, és azt mondja, hogy van itt néhány dolog, amit át kell beszélnünk. A kegyelem nem azért kegyelem, mert olcsó volt, és a bűnnel nincs is olyan nagy probléma. Hihetetlen ára volt annak, hogy a te bűneidnek a gyümölcsét nem kell learatnod. Hihetetlen ára volt annak, hogy ne kelljen pokolra mennünk. Ez nem játék. Ha kívül élek a szereteten, rombolom az életemet, a sajátomat és másokét. És olyan keserű gyümölcse van, amivel én nem akarok élni. Ugyanakkor gyenge vagyok és hibázok. De akkor hívjam úgy, ahogy. Az hiba volt. Bocsáss meg, feleségem, ne haragudj. Leüvöltöttem a fejedet. Nem lett volna szabad, ne haragudj. És bocsáss meg, Uram, mert vétettem ellened. És Isten tanít, és ez egy üzenet a lelkemben, és legközelebb remélem, hogy jobban megy. Ugye? Ha megvalljuk a bűneinket, ő is igaz, megbocsátja őket, és megtisztít minket minden gonoszságtól, minden az isteni nézőpontot hiányoló hozzáállástól. Ez a gonoszság. Nem az a gonosz, amikor én leszúrok valakit, hanem az, amikor teszek valami jót, vagy valami rosszat, mindegy, isteni nézőpont nélkül, Isten nélkül, istentelenül, gonoszul. Ez a gonosz. Ha legjobb emberek lehetnek istentelenek, azaz gonoszak. Megetetni az etiópiai éhezőt lehet ugyanolyan gonosz tett, mint kiirtani 10 000 zsidót. Nem tudom, hogy egyetértesz-e vele, vagy sem, de az már te problémád. Jó? Persze van különbség bűn és bűn nagysága között, de az alap elvét tekintve, az istentelenségét tekintve nincs különbség. A jó ember, aki megetette az éhező etiópiait, ugyanúgy pokolra jut Jézus Krisztus nélkül, mint az, aki kiirtott 10 000 zsidót. És erkölcsösen megy a pokolra. Jó, értitek? Rendben van. Isten megtisztít minden gonoszságtól, ha egyetértünk. Nagyon fontos. Egyetértés. Oké. Okay. Rendben. Az erkölcs az egy tanult viselkedés. És többnyire azért szeretjük, mert ha önmagában az erkölcs rendszerét nézzük, akkor ez egy ilyen hogyan jobbítsuk meg önmagunkat programnak a része. És ezt szeretjük, ugye? 10 pont arra, hogyan kell jobban élni. 10 pont arra, hogy leszek jó keresztény. 50 pontja a sikeres, nem is tudom, mindegy, valaminek. Jó, és ez arról szól, hogy megpróbáljuk a gonoszságunkat jóra fordítani, megpróbáljuk, megbánjuk a rossz tetteinket, és megpróbáljuk őket megjavítani, de arról megfeledkezünk, hogy a jóságunk, a jó tetteink épp annyira gonoszak, mint a rosszak. Ugye? Összekeverjük a lényeget. Megint, ugye mit mondtunk? Istennek nem az a lényeg, hogy a te teljesítményed, mint egy trófeát felmutathassa. Nézd meg, a Sanyi milyen jó ember. Áhítatosan beszél, már nyakkendőt is köt órára, és akkor szóval Istennek ez a dicsősége. Nem. Ő egy kapcsolatot akar. Egy kapcsolatot. Egy alávetett, megtört, függő kapcsolatot. Fogunk mindjárt beszélni róla az emberi gyengeségnél. És ennek a kapcsolatnak az eredménye lesz a jóságunk. A gyümölcse, János 15, emlékeztek János 15-re? Hogy? Megmaradni a szőlőtől. Nélkülem semmit se tehettek. Jó. Oké. A gonoszság az, amikor a jó és rossz tudásának a fájánál élünk. Ugye ez miről szól? A jó és rossz tudása nem a tudás fája, hanem annak a fája, hogy én teszek különbséget jó és rossz között. Az önigazság helye a jó és rossz tudásának a fája. Nincs szükségem Istenre, önigazságban élek, a saját igazságérzetem, a saját ítéletem szerint én önmagam egyedül döntök helyes és helytelen felől, Isten nélkül. Ez a gonoszság álláspontja. És az erkölcs, az önmagában az erkölcsös élet teljesen összefér ezzel. Én lehetek állati erkölcsös úgy, hogy valójában gonosz vagyok. Jó. És parancsolj. Azt hiszem, egy picit nyitva van, de ha az ablaknál ülők bírják, akkor nyissuk ki nagyon. Oké. És ezt az előbb mondtam, de azért elmondom még egyszer, hogy a jóságunknak, a viselkedésünknek, a Krisztus életének a megnyilvánulása kellene, hogy legyen. Ő szeret engem, ő vele élek közösségben, és ez mutatkozik meg rajtam. És ez Isten terve is. Azt mondja, én megmondom neked, hogy mit várok tőled, azt akarom, hogy egyetérts, azt akarom, hogy azt mondd, hogy igen, szerető ember akarok lenni. Igen, 1 Korintus 13, 16 pontos, lehetetlen missziós leírása. Olvasod 1 Korintus 13-at, és mintha Mission Impossible film főcímét tudod. Lehetetlen. De azt akarom, hogy érts egyet. Ez a szeretet. Én így szeretek. És te az én természetemet örökölted, és neked is úgy kell szeretned, mint ahogy én szeretek. Érts egyet! Lehetetlen, de egyetértek. És tudjátok, mit csinál? Isten tölti be bennünk azt, amit tőlünk követel. Ez a lényeg. Ő akar megdicsőülni bennünk. Úgyhogy ő viszi véghez bennünk, amit tőlünk kért. Ez a gyümölcs, ugye? Maradj meg a szeretetemben! És akkor plutyjegyze, csak ott lesz a gyümölcs. Hogy csináltam? Nem tudom, én csak hagytam, hogy Isten szeressen, és plutyjegyze, csak nézd már, szerettem. A vallásos ember az igyekszik, küzd, harcol, fél Istentől, mert épp rosszul teljesít, büszke Isten előtt, és követel, mert épp jól teljesít, mindent csinál, csak éppen nem marad meg a szeretetben. Az, amikor én tekerek, és belehúzok, és hajtok, hogy el legyek fogadva, akkor én épp megmaradok a szeretetben? Hát az, aki követel tőlem, és azt rabszolgahajcsárnak hívják, és nem szerető atyának. És Isten szeretete egy távoli, vallásos kép a számomra, és semmilyen változást nem hoz létre az életemben, nincs gyümölcs. Mert vallásban élek, tekerek, erkölcsös ember vagyok, igyekszem megfelelni, és egy másik pályán játszom. Ezt értitek? Az, aki nagyon jó akar lenni Isten nélkül, lemarad a lényegről. A legnagyobb hibát követi el. Oké. 1 Tesszalonika 5.24. Hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi. És aztán Jób 23.14. Azt mondja, bizony beteljesíti, amit kiszabott rám, ilyesféléket gyakran szokott tenni. Isten véghez viszi azt, amit kiszabott rám. Ő beteljesíti. Ez a lényeg. Ámulatos. Ne félj egyetérteni az igazsággal. Ne félj erkölcsös embernek lenni. De legyen az erkölcsöd gyümölcse a szellemiségednek. És az erkölcs ne legyen a bírád, hanem legyen egy eszköz a kezedben arra, hogy irányítani tudd az életedet. Jó? A második gondolat ezen belül az, hogy sokszor az erkölcs az oké, tehát a másik, ami helyettesíti a szellemiséget, az nem más, mint Jézus nevét használó emberi cselekedet. Ez a vallás. Oké, tehát, hogy oda bígyeztem a dolgok mögé, hogy Krisztus nevében, de Krisztus nevében ez a mondat, hogy ezt oda bígyeztem, ez nem jelent semmit. Krisztus nevében tenni valamit azt jelenti, hogy három dolgot jelent. Az ő jellemével tenni valamit, az ő személyes jelenlétével tenni valamit, és az ő hatalmával, az ő pillanatnyi közbenjárásával tenni valamit. Ezt jelenti a nevében meghatározás. Ez a szellemiség definíciója. Most attól, hogy én oda bigyeztem azt, hogy a nevében, attól még nem biztos, hogy a nevében teszem, ugye? Mert ha ő épp én csinálom, az én akaratomról van szó, akkor ez nem tesz semmit. Oké. A farizeus, és ez ehhez a gondolathoz kapcsolódik, a legnagyobb hamisítvány. Oké? A vallásos farizeus. A legnagyobb hamisítvány. A szellemiség legnagyobb hamisítványa. Nem feltétlenül, tehát attól, hogy valaki mondjuk papír reverendát visel, vagy templomban jár, és erkölcsös ember, attól nem biztos, hogy nem szellemi. De előfordulhat, hogy a kívülről nagyon hibátlan, nagyon kis tökéletes ember egyáltalán nem szellemi. Egy hamisítványa lehet az erkölcs ilyen módon a szellemiségnek. Ezékiel 8.12-höz lapozzunk. És ez egy kicsit akkor most már nekünk is szól. Jó? Néha csak azért, mert nem élünk nyilvánvaló bűnben, néha csak azért, mert egész jó véleménnyel vagyunk magunkról, azt gondoljuk, hogy azért mi úgy sinem vagyunk. Tehát, hogy én imádkozom is, meg én úgy bízom Istenben. Nézzünk, milyen ügyes vagyok. És sokszor nem vagyunk tisztában a szívünk állapotával. És Ezékiel 8-ban ez a kép arról beszél, hogy Izrael vénei, vezetői, papjai milyen félelmetes bálványimádásban éltek. És a bálvány az nem más, mint valami Isten helyettesítő. Nekem lehet az üzletem, a feleségem, a hobbim bálványom. Valami Isten, az érzéseim lehetnek a bálványom. Ugye én az érzéseimet követem. Kövesd a szívedet, népszerű szlogen, ugye? És a szívem, ami előbb budjan így az érzéseimből, amit a szívem mond, én azt követem. Nekem a szívem az Istenem, nem az Isten. Hát ha a szívem szól, akkor Istennek szava sincs. Ki figyel Istenre, ha a szívem szól, ugye? És a szívem a bálványom. Bálvány. A pénz sokszor, ugye? A fő vezérelve az életünkben, hogy mi mennyit hoz, mi mennyibe kerül. És egy bálvány lehet. A biztonságom, a vagyonom. És egy Isten helyettesítőről van szó. Nincs baj a pénzzel, meg a hobbimmal sincs, meg az érzéseimmel sincs. Csak hol a helyük? Kerüljenek a helyükre. Ugye? Oké. Ezékiel 8.12. És az egészet érdemes elolvasni, félelmetes, de akkor azt mondja, ez a templomban van, a jeruzsálemi nagy templomban, a hetedik verstől olvassuk, hogy izgalmasak. Aztán bevitt engem az udvar bejáratához, és láttam, hogy egy rés van a falban. Ezt mondta nekem, Isten itt körutazásra viszi szellemileg Ezékielt. Emberfia, törj át a falon. Áttörtem a falon, és láttam, hogy ott egy ajtó. Vagy ezt mondta nekem, menj be és nézd meg, hogy milyen gonosz, utalatos dolgokat művelnek ott. Be is mentem, és láttam, hogy mindenféle csúszómászónak és förtelmes állatnak a képe, és Izrael házának valamennyi bálványa be volt vésve körös körül a falba. Ott állt előttük Izrael háza vénei közül 70 férfi, közöttük Jazahájuk Sáfán fia. Mindegyiknek tömjénező volt a kezében, és illatos füstfelhő szállt fölfelé. Akkor ezt mondta nekem, emberfia, látod, mit művelnek Izrael házának a vénei a sötétben? Mindegyik a maga bálványának fülkéjénél. Mert ezt mondják, nem lát bennünket az Úr, elhagyta az Úr ezt az országot. És ez történik a szívünkben. Oda bent a szívünkben motivációknak, kötődéseknek egy olyan bonyolult rendszere van, amit sokszor át sem látunk, nem is tudunk definiálni. De ezernyi kötődésünk van olyan dolgokhoz, amik nem Isten. És parancsolnak nekünk, és leborulunk előttük, és tömjénezünk nekik. Persze nem a kis faragott szobornak a házi oltárnál, hanem ott bent a szívünkben, a titokban, a sötétben. Megengedjük az ellenségnek, hogy az Urunk legyen. És azt mondjuk Istennek, hogy nem szeretlek, mert mást szeretek. Ne haragudj. Tudod, mintha a feleség azt mondaná a férjének, hogy bocs, mást szeretek. És akkor mi van? Mi az, hogy mi van? Hol élsz? Tud, hol élsz? Isten nagyon szigorú. Azok az emberek, akik itt bálványimádásban éltek, azok Izrael előjárói voltak. Tudod, mintha, nem tudom, a pásztor Kende, meg nem tudom, a gyülekezetünk vezetői, én, Szabó Péter, meg mint, tehát, és ezt mi állnánk ott bent, tudod, bemész, és azt látod, hogy tudod, Mekka felé leborulunk, és ott tudod, elvágjuk a csirkének a torkát, tudod, és ilyen véres áldozatot mutatunk be valami, nem tudom minek, valami vúdú szellemnek, vagy mi, és tudod, és azt mondod, hogy és Isten kemény ezzel, és azt mondja, hogy az én szememben az a csúsztatás, amikor te beéred erkölccsel, amikor a saját programodban megmaradsz, az önigazságodban, mindjárt megnézzük ezt közelebbről, az ugyanilyen nekem. Mert egy igazi világosság van az enyém, egy igazi Isten van én, és vagy engem követsz, és akkor nem jársz sötétségben, és tiéd lesz a világ világossága, vagy a szíved bálványait követed, ami lehet a munkaprogramod, lehet a vallásos vágyad, lehet a büszkeséged, hogy te milyen jó keresztény vagy, lehet a rossz énképet, hogy te milyen rossz keresztény vagy, mit tudom én, micsoda, ami fölé emeli magát Istennek, utálatos bálvány a sötétben. És sokszor ez konkrét vallásos formát ölt, és az igazság szolgáiról időnként kiderül, hogy nem azok. És 2 Korintus 11-14-15 ír erről, hogy azt mondja, Sátán is átváltoztatta magát világosság angyalává. Tehát Sátán, amikor jön, ő nem sötétséget hoz, ő egy másfajta világosságot hoz, definíciót hoz, megoldást, magyarázatot, munkaprogramot, segít neked, csak egy másik világosságot hoz. És ugyanígy nem csoda, hogy azok az emberek, akik vallásos vágyban, kívánságban élnek, ugyanígy a hamisság szolgái valójában, de az igazság szolgáinak mutatkoznak. És emögött többnyire az én előmenetele, az önigazság van. Tudod, a vallásos kis programomban én vagyok a Jani, mert én megcsinálom a szabályt, amit előírtam magamnak, és én vagyok valaki azzal, hogy elértem, amit elértem. És János 5:39-40. Nézzük ezt még meg. Azt mondja, hogy ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök élet, pedig azok rólam tesznek bizonyságot, és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. És ez az a vallásosság, amely, amely, ha bár látja, Krisztus nem akar menni hozzá, mert meg akarja őrizni azt a rendszert, azt az igazságrendszert, ami most őt felemeli, és ami őt szolgálja. Ugye? Ha én vagyok itt a pásztor, tegyük föl, mondjuk egy törvénykező gyülekezetben, akkor nyilvánvalóan én diktálom itt, hogy kell élni, persze a Bibliából, de az üzenetben benne van, hogy azért senki sem olyan jó, mint én, mert én vagyok itt ugye a pásztor, aki itt mindenkit meglóbálok a pokolt üzet fölött, és ezután beismerni, hogy én egy senki vagyok, és ugyanúgy csak kegyelem miatt vagyok az, aki vagyok, mint te vagy bárki más, az ha büszke vagyok, akkor azért ez egy nagy zuhanás. Tudod azt mondani, hogy ne haragudjatok, én egy bűnös ember vagyok. Bocsássatok meg nekem. Nincs más alapom, mint megállhatok Isten előtt, csak az, hogy megbocsájtott nekem. Nincs mivel dicsekednem. Ez az egónak, aki vitte valamire, ez egy nagy zuhanás. De persze egy hamis kép, mert ez egy hihetetlen erőmenetel. Ugye? Az Istentől kapott igazságosság magasabbra tesz engem, mint ahova én magam mászni tudnék valaha. Jó. Oké, még valami. A testben elért eredményeimet használom mércéül arra, hogy másokat elítéljek. Jó, az erkölcsi rendszer mindig egy viszonylagos rendszer, mindig valamihez viszonyítok, és többnyire önigazsággal párosul, tehát én választok egy mércét a sok közül, valamelyiket kiválasztom, valószínűleg azt, amelyikben én jó vagyok, és aztán ehhez a mércéhez képest téged elítélhetlek. Persze, ha elővennénk egy másik mércét, azt szerint engem kéne elítélni, de ugye azt ne erőltessük. Jó? Az önigazság az egy bizonyos mércének a felmutatása Isten élete nélkül. Jó, és akkor egy verset még, 2 Korintus 10:12-13, ezt nézzétek meg otthon. 2 Korintus 10:13. Jó, és akkor itt van 1 Mózes 1:6-ban, ugye, Isten megteremtette a két világító testet, a napot és a holdat, hogy az egyik világítson, egyik uralkodjon nappal, a másik uralkodjon éjjel. Aztán Máté 5:20. A mi világosságunk messze meg kell, hogy haladja a farizeusok világosságát. És ez gyakorlatilag erről szól, hogy amit János 8-ban olvastunk, hogy Isten a világ világossága, és az ördög egy hamis világosság. Mondhatnánk így is, hogy a szellemiség világossága az igazi világosság, ahol az egyetlen mérce Isten személye, Isten feltétel nélküli szeretete és Isten igazsága, amely azt mondja, hogy bűn, ami bűn, de Krisztus meghalt érte, és aki hisz Krisztusban, igazzá lett, mint ahogyan ő igaz. Ez az új szövetség igazságossága. Igazságos ítélettel ítélek, azt mondom, hogy megbocsájtattak a bűneid. És igaz vagy, mint ahogy Krisztus igaz. Élj e szerint. Ez az igazságos ítélet Krisztusban. Azt mondja, ezt a mércét állítom föl. A másik mérce, az ördögi azt mondja, hogy elbuktál, halál fia vagy. Oda vonszolják a házasságtörő asszonyt, és azt kérdezik, te mit mondasz, Jézus? És ugye a mózesi törvény azt mondta, hogy az ilyet azonnal meg kell kövezni. Mert az bűn. Halál, azonnal halálos ítélet. És Jézus mit mondott? Igen, de ez alapján mindannyiatokat ki kéne, hogy írtsanak. Úgyhogy csináljuk úgy, hogy az vesse az első követ, aki közületek ebben a bűnben ártatlan. Azt hiszem ezt a szót használja ott az eredeti. Ugyanebben a bűnben ártatlan. Azt elment mindenki szép csendben. Úgyhogy van egy új szövetség, ahol azt mondja, hogy mindenki vétkezett. Úgyhogy Isten ingyen igazít meg mindenkit. Ez az a világosság, amit Isten megkövetel tőlünk. Rendben? Köszönöm szépen. Ez volt az erkölcs. Van kérdésetek ezzel kapcsolatban? Tartsunk egy szünetet? Nem? Egyet tartsunk? Egy olyat tartsunk, igen, hogy így... Tehát ne menjetek el, mert tényleg nézem az órát, 55-kor folytatni fogom. Jó? 20-ig tart az óra, ugye? óra is van az óra, annyit, hogy fölállhattok, tornáztassátok meg a kezeteket, nyissuk ki az ablakot még egyszer, és 55-kor folytatom. Köszönöm. Jó, Isten célja, emberi gyengeség. Ez nagyon jó lesz, izgalmas. 20-ig tart az óra? 25 percünk van. Kicsit gyorsabban fogok beszélni, mert 25 percünk is semmi. Oké, emberi gyengeség. Ez tetszik nekem, mert olyan közel áll hozzám. Ugye te minden nap benne élek, minden nap átesem rajta. Minden nap számítok rá, hogy most már jobb lesz, és mégse. Úgyhogy azon tűnődöm néha, hogy mi a szöszért csináltatta ezt így, Uram. Ugye te adhatok egy tanácsot? Tehát ha legközelebb teremtesz, akkor... Jó? Tehát elmondom, hogy kell ezt. Az angyaloknál egész jól csináltad. Oda is kicsit több kakaó kellett volna. És Isten azt mondja, tévedsz. Nem. Ha nagyot akarok csinálni, először kicsit kell. Ha magasra akarlak emelni, akkor porból nyomorult, gyengére embert kell teremtenem. Ez az ember képes lesz arra, hogy a természetemet hordozza. És velem egyívűvé váljon. Mert ez a gyengessége tökéletes alázatra tanítja, hatalmas szükséget ébreszt benne rám az odafigyelésre, az elfogadásra, és így mindazt, ami vagyok, odaadhatom neki. Ha erős lenne, nem kérne belőlem. Ha erős lenne, jobban tudná, mint én. Ha erős lenne, sose tanulná meg. Ehhez mit szóltok? Ez volt röviden az óraanyag. Menjünk haza. De erről van szó. Mi Isten célja? És a lényeg az az, hogy az embereket szándékosan teremtette gyengére. Ugye ezt mondtam, hogy önmagát megdicsőítse. Hogy a saját szerető, kegyelmes jellemét megdicsőítse. És ezt figyeljetek, ezt, hogy értsétek. A kegyelem dicsősége abban van, hogy a leggyengébbekhez és a legrosszabbakhoz is eljut. A kegyelem nagyszerűsége nem abban van, hogy ő megérdemli, ezért adom neki. Ez az ördögi igazság, az erkölcsi igazság szolgáltatás rendszere. Mindenki azt kapja, amit megérdemel. A kegyelem dicsősége abban van, hogy folyamatosan azt a jót kapjuk, amit nem érdemlünk. És ez Isten szeretetének a nagyszerűsége. Az érdem alapján pokolra kellett volna küldenie minket, és ehelyett élünk. És egy angyal azt kérdezheti, hogy lehet, hogy ezek az emberek élnek? Hogy lehet, hogy megtűröd őket? És Isten nem megtűröm őket, hanem szeretem őket. Akkor igazságtalan vagy nem? Az igazságot én betöltöm. Atya világ, hogy fizethettél ekkora árat? Mert szerető vagyok. És a szeretet, Isten kegyelme, az ajándékozó volt, ezek összefüggnek ezek a szavak. Ugye a kegyelem azt jelenti, hogy meg nem érdemelt ajándék, káris, meg nem érdemelt jótétemény, Isten adó, jóságos, szerető természete, a kegyelem megmutatkozik rajtunk bűnösökön. Ha nem lennénk mi bűnösök, akkor Isten kegyelme rejtve maradna, mint ahogy az angyalok előtt rejtve is volt. És most a mi életünkbe tekintenek be, és látják, hogy Atya világ, Isten milyen ámulatos. És ezt ne tartsátok kis dolognak, az angyali konfliktus egy nagyon valós dolog. És Sátán vágyja Isten ellen a jellemét megkérdőjelező vád volt. Az ördög azt a vádat hozza Istennek, hogy Isten nem elég szerető. Egy Mózes 3.1-ben ugyan azt mondja Évának, hogy csak ugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehetsz. Ugye ez az ördög hozzáállása. Hogy Isten visszatart valami jót. Csak ugyan azt mondta hogy egyetlen fáról sem ehetsz. Mert tudod, ő egy olyan fukar, zsugori alak, aki csak a maga malmára hajtja a vizet, és neked meg a legjobbat nem adja oda. Sőt, igazából semmit nem akarna neked adni. Isten nem szeret. Ez az ördög vágya. És ez nem egy kis dolog. Tehát az angyali konfliktus nem egy kis dolog. Gondolj bele, hogy az angyalok, azok urak. Efézus 5-ben az e világ fejedelmei, a levegő hatalmasságai, ezek hercegek, uralkodók, hatalommal bíró, hihetetlen intelligenciával élő lények. Minthogyha, nem is tudom, sok elnök és sok király alkotna egy népet. Isten angyalai. És az egyik meghibbant. Föllázadt Isten ellen. Olyan hatalommal bírt, gondolj bele, azt írja a versek, erről mondom, hogy hol tudtok utána olvasni, Ezékiel 28-14-től, ott az egész környéken, és Ézsaiás 14-12, és ott is néhány vers a környéken. A tüzes kövek között járt, ami egyes biblia magyarázók szerint ez Isten tanácsvégzését jelenti, azaz a Szent Háromság találkozásai, amikor az Atya és Fiú és a Szent Szellem megbeszélték a dolgokat, kicsit képletesen mondva, Sátánnak oda bejárása volt, Lucifernek még akkor úgy hívták, a világosság fia, ugye ő neki oda bejárása volt, és neki az volt, ahogy ott figyelte a beszélgetést, meg olvasta a Bibliát, egy ponton rájött, hogy Istennek nem kéne itt vezetnie, hanem neki kéne, mert Isten itt valamit nem csinál jól, ő jobban tudná csinálni, és az angyalok egy harmada vele együtt fellázadt. Ez nagy dolog. És azt hiszem, hogy az egyik fő oka a lázadásnak az volt, hogy a Bibliában olvasta, hogy Isten embert fog teremteni porból, nyomorult kis gyenge, ilyen kis félig állatlényeket. Tudod, ilyen, el tudom képzelni a démonok, amikor beszélnek rólunk, tudod, a kis disznók. Mármint rólunk, tudod, a kis, Isten játszik a majmaival. Tudod, ember. És látta a Bibliában, hogy emberek magasabbra lesznek emelve, mint az angyalok. Az ember fog uralkodni. Az ember lesz Isten örököse. Nem ő. Ő egy más kategóriában van. És ki akadt ettől? Azt úgy írja Ezékiel, vagy Ézsaiás, nem tudom, hogy az a nagy arányú kereskedésben megteltél erőszakkal, ami valami olyasmit jelent, hogy ő az önmaga érdekei körül gondolkozott, és ez a kereskedés megrontotta a nézőpontját, megtelt erőszakkal, és gonoszság találtatott benne, elveszítette az isteni nézőpontot, született egy sajátja, és ezt kezdte követni. És egy világméretű bukás, egy katasztrófa lett belőle. És részben a mi életünk arról szól, hogy Isten ezt a helyére rakja. A vádat, hogy ő nem szerető, bennünk válaszolja meg. A következőről van szó. Az örök célunk az, hogy Isten jóságának a jellemét mutassuk meg a saját képtelenségünk közepette. Azaz, én képtelen vagyok, nem vagyok méltó, nem vagyok jó, a teljesítményem alapján pokolra való vagyok, és Isten megment engem, a fiává fogad, és önmagaként szeret, felépít és felemel. És önmagában az, hogy a gyülekezet ott lesz a mennyben, a bárány mennyasszonya, így hívják a gyülekezetet, a bárány Jézus Krisztus, és mi leszünk a mennyasszony? Tudod, ott áll a sereg a templomban, ott van Isten, és jön a mennyasszony, azt nézik, hogy ez meg hogy kerül ide. Ez a némber. Hát ő a mennyasszony. Na de hogy kerül ide? Hát nem méltó rá. Hát úgy, hogy Isten kegyelmes. Úgy, hogy Isten szerető. A jelenlétünk, a létünk örökre azt fogja mondani, hogy Isten hihetetlen dicsőséggel szerető és kegyelmes lény. Efézus 1:6 beszél erről, és olvasom a verseket. Azt mondja, hogy előre el is határozta 5. vers, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában. Következő a 12. vers. Hogy azt mondja, olvasom az előtte lévőt is. Mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik, ez Isten, hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk a Krisztusban. Jó? És aztán 2:7. És vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért. 7. vers, hogy megmutassa, figyeljetek, ez ámulatos, az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Mi az ember célja? Arra teremtettelek, hogy az eljövendő korszakokban most és mindörökké jóságos legyek veled. És miközben én jóságos vagyok veled, meglátszik az én kegyelmemnek a mérhetetlen gazdagsága örökkön örökké. Ez egy jó szerep. Értem? Arra lettünk teremtve, hogy szeretve legyünk, hogy kapjunk, hogy rajtunk mutassa meg Isten jóságát, és hogy ilyen módon a kegyelmének a magasztalására legyünk. Akár mondod, akár nem, csak azzal, hogy vagy. Nem kell mondanod, hogy dicsőség Isten kegyelme. Tehát nem kell mondanod, csak vagyok, tudod, élek még. És az angyalok azt mondják, hogy Isten kegyelmes. Tudod, csak egyszerűen élek. És az angyalok azt mondják, hogy Isten ámulatos. Oké. Örökkön örökké világos lesz Isten igazságossága. Mert ugye a vád az az, hogy Isten igazságtalan. Ugye az ember meg elbukott, és mégis örök élete lehet. Az angyaloknak nem. Egy démon elbukik, számára már nincs megbocsájtás. Miért? Mert ő az örökké valóságban bukott el. De valójában ő is ugyanazt a döntést hozta meg, csak egy másik világban, mint amit mi is az emberi életünk során. Ő meghozta azt a döntést, hogy nem kér Jézus Krisztusból, ebből az igazságból, ahol én hiszek ő benne, és örök életem van, mi meg úgy döntöttünk, hogy kérünk. És az emberek közül is vannak, akik úgy döntenek, hogy nem kérnek. És ez Isten igazságossága, hogy ő mindent kifizetett, mindent rendbe hozott, de meghagyja a szabadságunkat, amivel választhatunk. És mi hívők ott leszünk a mennyben, és egy egyszerű igen vitt minket oda. És Isten hatalmas tette. Egy olyan igen, amit bárki meghozhatott volna. Az angyalok is, annó, és ugye az angyali seregek 2/3 emellett az igen mellett is maradt, és bármelyik ember. Isten igazságossága, kegyelme és szeretete örökre dicsőül a mi létezésünkben. Jó, a következő gondolat az az, hogy a kegyelem a mi tanítómesterünk. A Titus 2:12-t, ha megnézzük. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, 11. vers. És arra nevel minket, 12, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk ebben a világban. Miért a kulcsgondolat? Az, hogy a kegyelem nevel minket. Nem a törvény nevel minket. Nem a saját igyekezetünk nevel minket, a kegyelem nevel minket. Mi az, ami megváltoztat egy embert legbelül? Az, hogy még keményebbre húzzák a szíjat a nyakán? Hogy nagyobbat vernek az ostorról a hátára? Hogy? Nem. A kegyelem nevel minket. És a Róma 2:4 is ugyanerről beszél. Galácia 2:20 is erről beszél, ugye? És János 15 világosan erről beszél. Arról van szó, hogy Isten meg nem érdemelt ajándéka, a kegyelme, ami valójában az ő személye. Mit ajándékozott Isten elsősorban? Ha tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Elsősorban önmagát adta, és vele együtt mindent. Ez mi a kegyelem? Mi az ajándék? Mi a nagy ajándék? Én adom magamat neked, és magammal együtt mindent. Mint ahogy egy férj adja magát a feleségének. Mit adsz nekem ajándékba? Hát magamat, és velem együtt minden a tiéd. Mindenem, a királyságom, a vagyonom, az életem, az időm, az energiám, a gondolataim, minden a tiéd. Ámulatos. Ő a kegyelem. Krisztus. És ez, hogy mi megkaptuk őt, hogy szeretve vagyunk általa, hogy ő a miénk, ez változtatja meg az életünket. Ez az, ami aztán gyümölcsöt teremhet az életünkben. Annyit kaptam, annyit vagyok a férjemmel, az atyámmal, hogy megváltozom a jelenlétében. A szívem megtelik szeretettel, és jé, egyszer csak szeretet jön ki. De ez nem az én munkám. Az én dolgom csak annyi volt, hogy megmaradjak ebben a kegyelemben. Hogy Isten az örök korok korain keresztül megmutathassa rajtam a jóságát irántam való kegyelmében. Jézus Krisztusban. Ámulatos. A probléma, amit megtörténhet, az az, és ez a következő gondolat, hogy elhagyjuk az első szeretetet. Jelenések 2.15. Ez egy nagyszerű gyülekezetnek az ítélete. 2.15 azt mondja, hogy nem 1.5, rosszul olvastam, 2.1.5. Az efezusi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, aki a jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki a 7 aranygyertyatartó között jár, ez Isten. Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságodról, és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Tudom, hogy van benned álhatatosság, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg. Azaz Isten azt mondja, gratulálok, ügyes vagy, le a kalappal. Tudok a tetteidről. Wow. Jön a folytatás. De az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Tehát itt elmondott egy nagy rakás, nagy tettet, mindet irigyelném. Tehát így a vallásos szívem azt mondta, ó, bárcsak nekem is ilyeneket mondana Isten. De Isten igazából, oké, ezekről ő mind emlékszik, de most az a gondja, és ez a fő dolog, a többi ez szinte csak részlet, hogy nincs már meg benned az első szeretet. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet, különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz. Ami azt jelenti, hogy megszünteti ezt a gyülekezetet. Tehát ez annyira nagy gáz, hogy ha ezt nem változtatod meg, akkor lekapcsoljuk a villanyt. Áramtalanítás lesz. Miről szól ez? Az első szeretet János 4.10-ben van meghatározva. És ez az, hogy nem az a szeretet, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket előbb. És ezt elhagyták. Azaz megfeledkeztek arról, hogy Isten szereti őket. Olyan nagy munkaprogramba kezdtek, hogy már csak a munkaprogram volt meg, a nagy tetteik, és arról, hogy miért is csinálják ezt az egészet, az valahogy így kiment a képből. Megfeledkeztek arról, hogy Isten szereti őket. És nem ez a szeretet mozgatta már többé az életüket. És Istennek ez komoly problémát jelent. Ez a szellemiség, hogy ebben a szeretetben élek, hogy hagyom magam szeretni. És ha kemény akarok lenni, akkor azt kell mondanom, hogy Isten azt várja tőlünk, hogy ettől a szeretettől függjünk végtelenül, teljes megtörtségben, teljes rászorultságban ez a szeretet legyen a mindenünk. És én néha azt kérdezem, hogy jó, de hogy tudom én ezt megítélni? Kérdésekkel. Ha teszel valamit, kérdezd meg, hogy miért teszed? Miért csináltad? Miért csinálod, amit csinálsz? És ha az Istennel való viszonyod vonatkozásában válaszolsz, akkor az egyik válasz az lehet, hogy azért, mert Isten megköveteli tőlem. És ez már azt jelenti, hogy nem vagy a szeretetben. Mondhatod azt esetleg, hogy azért, mert ez a kötelességem. Necces, valószínűleg nem vagy a szeretetben. a legnyilvánvalóbb az, hogy azért, hogy Isten szeressen, hogy elfogadjon. Nyilvánvalóan nem vagy a szeretetben. Az egyetlen jó válasz az az, hogy miért teszed, azért, mert Isten szeret. Mert annyira szeret, hogy ezt akarom tenni. És persze nem kell képmutatni, nem fogom majd most eljátszani holnap reggel, hogy én mindent azért teszek, mert Isten szeret, közben nem. Hanem őszinte leszek Istennel, de akkor megmondom neki, hogy figyelj, nem élek ebben a szeretetben, nem élek benne. Akarok, taníts, vezess, csinálj valamit. De értsd meg, hogy János 15-ben egyetlen kiútat adott a hívőnek. Ha nem maradsz én bennem, és én te benned, semmit sem tehetsz. Na de hogy maradok meg benned? Maradj meg a szeretetemben. Ez fontos. Ez minden. És így gyümölcsöt termünk. Jó. A következő gondolat az elme egészségének a gondolata. Az elme, az emberi elme akkor nem él az elmebetegség bizonyos szintjén, ha tudatában van Krisztus szeretetének. 2 Timóteus 1.17. Ott nincs semmi, ezt rosszul írtam fel. Teljesen értelmetlen. Sőt, amikor Rómában volt, buzgón keresett engem, és meg is talált. Hogy? Nálad
más van.
Nálad még más is van.
Nálad az, hogy is szavuk úgy teljed, mint a rákos fekély.
Te melyik Bibliát olvasod, és mit?
2.10.
Más malmokban nevezünk. Mindegy. Jó, őrülünk. Oké. Rendben. Oké. A gondolat a következő. És ezzel befejezzük, jó? Aztán a válságról fog még beszélni jövő héten. Paranoiáról, érzelmi reakciókról és szellemi harcról. De most ezzel befejezem, jó? Pár perc az egész. A helyzet az az, hogy a bukás óta fügefalevelekkel, ugye emlékszünk, fügefalevelekkel takargatjuk a mesztelenségünket. Ahol a fügefalevelek nem jelent egyebet, mint egy munkaprogramot és önigazságot. Ugye én gyártok magamnak a saját elképzelésem szerint egy megoldást. Kis divat diktátor lettem. És valójában ez pszichológiailag úgy néz ki, hogy biztonsági rendszereket építek magam köré, szabályrendszereket, amiket, hogyha betartok, azok azt mondják nekem, hogy minden rendben van, és el vagyok fogadva. Ugye? Ott van bennem a bonyolult tudata a bűnösségemnek, a képtelenségemnek, az elfogadhatatlanságomnak, amivel nem tudok szembenézni, ez egy borzasztó, frusztráló tapasztalat, hogy én rájövök, hogy féreg vagyok, vagy még annál is kevesebb. Úgyhogy ettől megvédem magam, és úgy védem meg magam, hogy minden vasárnap el kell menni templomba, és ha amikor ott vagyok, akkor ez azt mondja nekem, hogy jól van, ügyes vagy, nem vagy féreg, jó keresztény vagy. Mit tudom én, keményen kell dolgozni, el kell tartani a családot, és 30 évesen meg kell csinálni az első millió dollárodat. Hányan vagytok 30 évesek, és nincs meg az első millió dollárotok? Felejtsétek el magatokat. Game over. De én még csak 28 vagyok, és hajtok. Még nekem sincs meg. Oké? És ez a rendszer, ugye? És mit csinálsz, Sanyi? Hajtok. És ez azt megveregeti a vállalat, hogy te nem vagy féreg, te egy hős vagy, te hajtasz, tudod is. És ez egy biztonsági rendszer, amivel megvédem magam a valóságtól igazából. És ehelyett Isten pedig egy új azonosságot ajánlana nekem. Egy új azonosságot adna, ami azt mondaná, hogy te az én fiam vagy, és szeretve vagy. Jóval több vagy annál, mint aki templomba jár, vagy hajt. Te az én fiam vagy, szeretve vagy, el vagy fogadva. Egy új életet kínál. Nem a régit megjobbítva, hanem egy vadonat újat. Na most ez a kettő gyökeresen ellentmond egymásnak. És gyakorlatilag nem nagyon lehet átlépni egyikből a másikba az első pusztulása nélkül. És ezt hívjuk válságnak. Válság az, amikor a felépített biztonsági rendszerünk összeomlik alattunk. Ugye? Amikor az a rendszer, ami egyik életben tartott, ami biztonságot adott, ami működtetett, egyszer csak összeomlik. És az imánk sokszor úgy hangzik, hogy Uram, adj erőt, hogy összeszedjem magam, és jobban tartsam a rendszeremet. És a helyzet az az, hogy Isten nem ad erre erőt. Istennek nem ez a célja. Istennek az a célja, hogy a régi rendszered összeomoljon, teljesen megsemmisüljön, és helyette adhasson egy újat. És aztán azon az új alapon építhessen neked egy olyan életet, amiről álmodni sem mertél. De ez egy teljes rendszerváltással kezdődik. És nagyon sokszor keresztények frusztráltak, mert azt mondják, hogy hát én most keresztény lettem, miért nem javítod meg az életemet? Én most keresztény lettem, jó keresztény akarok lenni, biztos azért nem javítod meg az életemet, mert még mindig dohányzom. Vedd el a dohányzást, tudod? És Isten azt mondja, fityiszt az orrod alá. Persze ezt nem mondja, de ez az eredmény. Nem veszem el a dohányzást, és ilyen módon nem is rakom össze az életedet, hanem tudod, mit adok neked? Kegyelmet, szeretetet, és egy picit több nehézséget. Főleg, ha jól bírod. Főleg, ha még jól bírod. Mert az erős ember az bírja, még adjál még, tudod, és adjál még. Adjál még. És aztán, na, még kérsz, nem? Most már jól lenne levennéd. És ez az a pillanat, amikor azt mondja, hogy igen, köszönöm, van egy új élet, van egy igazi megoldás, ami egy új rendszer, és tökéletes, és teljes, de semmi köze nincs az önigazságodhoz. Úgyhogy nagyon sokszor azért, hogy Isten igazából megáldjon, eleinte egyre nagyobb nehézségekbe enged bele minket, mint Pétert, Jákobot vagy Pált. Péter, ugye, meghalok érted, nem mehetsz a keresztre. Szóval dehogy is halsz te, megértem. Mire hármat kukorékkal a kakas, addigra háromszor tagadsz meg engem. Mi? És ups, tényleg. És ez volt, és ez kellett ahhoz, hogy Péternek szembesülnie kellett a saját képtelenségével ahhoz, hogy Isten használhassa. Mert Isten hogy tudja őt használni? Úgy, hogy te gyenge vagy, Péter, és én erős vagyok benned. De amíg te itt nagyon erős vagy, addig úgy tűnik, hogy te mondod meg nekem, hogy mit kéne csinálni. És te fogsz megmenteni engem, úgy tűnik, Péter. És te osztod az eszet, és itt vagyunk a hegyen, ugye? Megdicsőlés hegye, ott van Isten, Mózes, Jézus, meg Illés, meg Péter. És Péter mondta, mit kell csinálni. Hát komolyan. Mondta, hogy építsünk itt sátrakat, mert jó lesz itt nekünk. Aztán az atyának kellett közbeszólni, hogy ez az én szeretett fiam, ő rá hallgassatok. Vagy itt van Jákob. Jákob egész életében ügyeskedett, tekert, kavart, megszerezte az elsőszülöttségi jogot, megfaragta a botokat, leszúrta, keresztezette a kecskéket, vagyont szerzett, megszívta, bocsánat, tényleg azt csinálta, mert 7 év helyett 14 évet kellett szolgálnia az asszonyért. Na mindegy. Az egész életét végigügyeskedte, és aztán harcolt Istennel, ugye, hogy áldj meg engem. És addig harcolt, amíg a végén már annyira elgyengült, hogy már a kezét is alig bírta felemelni, és Isten akkor megáldotta. És aztán Jákob a hős tetteit, ami a Bibliában fel van jegyezve, öregen, vakon, meghajolva, a botjára támaszkodva tette meg, olyan áldást mondott, ami az emberiség történelmét végigkíséri. Vagy itt van Péter, vagy Pál, ugye Pál, aki keresztény üldöző volt, gyilkos, és aki aztán kapott egy tövist az oldalába, és imádkozott Istenhez, hogy vedd el a tövist, vedd ki, és valószínűleg büszkeség lehetett, vagy valami fizikai dolog. Egy démon, akinek meg volt engedve, hogy ököllel verje, ez a leírás a görögben, hogy gyötörjön, és a szót ököllel verni, tudod, tír, egy démon, egy magas rangú fejedelem oda volt rendelve mellé. Vedd el, Uram! És Isten azt mondja, hogy nem veszem, én küldtem. Nem én küldtem, csak elfordítottam a fejemet, amikor jött. És nem veszem el, hanem elég neked az én kegyelmem. Mert Mert amikor gyenge vagy, akkor vagy erős, az én erőm a te erőtlenséged által ért célba. Szükség van arra, hogy megadjuk magunkat. És a baj az, hogy ellenállunk ennek a gyengülésnek. Újra összeszedjük magunkat. Uram, majd én megmutatom. Miközben Isten azon dolgozik, hogy végre teljes és feltétel nélküli kapitulációt nyújtsunk be. És ezt se kell megjátszani. Csak értsd, hogy e felé mennek a dolgok. Hatalmas leszel, erős, szeretett, Isten a kezein fog hordozni, de amíg a csík húzza a repülőt, addig alapvető fizikai dolgokat ki kell igazítani. Mindegy, ezt most nem értitek, nem számít. Majom rángatja a ketrecet, vagy a ketrec rángatja a majmot, vagy mindegy. Sorompó emeli a bakter. Uram, kérünk téged, hogy áldj meg minket, és ne mi emeljük a baktert. Vagy nem is tudom, mindegy. Hanem, hogy te legyél a mi Istenünk. Ne legyenek bálványaink, ne legyen más Istenünk rajtad kívül. Tőled függjünk, téged szeressünk, de leginkább általad legyünk szeretve. Ez legyen a mindenünk, és tegyél minket gazdaggá, bőségben, minden szellemi áldással áldottá ebben az életben is mindörökké. Erre vagyunk elhívva, ez a sorsunk, ez a kiváltságunk a te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen.